Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A katolikus Karitás adventi adománygyűjtése december 31-ig tart. Az ebben az időszakban érkező jótékonysági adományokat a rászoruló karácsonyának szebbétételére és a téli krízis helyzetek elhárítására fordítják. A 1356-os adományvonal hívása alkalmanként 500 forintot jelent, emellett online adományozása is van lehetőség a www.karitas.hu honlapon, adventi segélyprogram Tárjátok ki a szíveteket megnevezéssel. A katolikus Karitás központi bankszámlájára is örömmel fogadják a beérkező támogatásokat. Fontos tudnunk, hiszen megtanultuk hazánk történelméből, hogy a kereszténységnek embermegtartó és nemzetmegtartó ereje van, jelentette ki a KDNP frakcióvezetője a párt, Fogadj örökbe egy keresztet országos kezdeményezése keretében felújított kereszt ünnepélyes felszentelésé Jászberényben. Simicsko István arról beszélt, Nyugat-Európában olyan folyamatok zajlanak, melyek egyfajta sajátos civilizációs, vallási és kulturális keveredést okoznak. Ezzel szemben nekünk méltó módon kell őriznünk minden olyan keresztény jelképet, mely a Krisztushoz tartozást szimbolizálja. Lukács evangéliumát idézve úgy fogalmazott, látnunk kell az idők jeleit, így azt is, hogy a muszlim világból milliók érkeznek Európába. Csütörtökön tanácskoznak az Európai Unió tagállamainak vezetői, többek között az ukrajnai rendezéssel kapcsolatos ügyekről. A magyar miniszterelnök Facebook oldalán borulátóan fogalmazott egy körvonalazódó tervvel kapcsolatban. Aki uniós hitelt kér az unokái kárára, az most beállhat a brüsszeli kórusba, könnyen adják, tiltakozni lehet, szabadulni tőle, annál nehezebb, írta bejegyzését, melyet az ex-közösségi portálon angolul is megjelentetett Orbán Viktor. Ezzel az orosz-ukrán háború gyors lezárásának esélyét végleg elszalasztjuk, haladunk az eszkaláció irányába, és ami biztos, a háború következményeit még az unokáink is nyögni fogják, Magyarországnak pedig ezen az aknamezőn kell navigálnia, most csütörtökön és a következő években, zárta bejegyzését a kormányfő. Még az Egyesült Államok nagy erővel dolgozik az ukrajnai háború lezárásán, a nyugat-európai vezetők mindent megtesznek a béke folyamat aláaknázása érdekében, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint, ha le akarnak zárni a háborút, akkor nem akarnának arról sürgősen döntést hozni, hogy 80 ezer milliárd forintot, vagyis több mint 200 milliárd eurót küldjön az Európai Unió Ukrajnába. Az európaiak hosszú távú háborús helyzetre akarnak berendezkedni, tette hozzá. 163.003 gyerekes édesanya már idén érvényesítette a kedvezményt, ők már az ősztől SZIA-mentesen kapják a fizetésüket, tudatta Nemzeti Adó és Vámhivatal. Októbertől a három gyerekes anyák nem fizetnek személyi jövedelemadót. Aki eddig élt a lehetőséggel, nekik januárban nem kell újabb nyilatkozatot tenni, a munkáltató automatikusan figyelembe veszi a 2025-ös dokumentumot, hívja fel a figyelmet a NAV. 1 millió családot érint január 1-től az adókedvezmények duplázása, közölt az M1 állami televízióban a családokért felelős államtitkár. Koncs Zsófia szavai szerint ez egy gyermek esetében 20 ezer, két gyermeknél 80 ezer, három gyermeknél pedig közel 200 ezer forintot jelent havonta, ami akár történelmi lépésnek is mondható és nagy segítség. A gondosóra program a világon egyedülálló, Magyarország nem csak család, hanem idős barát is, jelentette ki az államtitkár. Koncs Zsófia közölte, a felhasználók száma már meghaladta a 950 ezret. A politikus erről a Bálna rendezvény központban a gondosóra évzáró, ahol a biztonság összeköt című rendezvényen beszélt. A kormány összesen több mint 82 milliárd forintos összegben hirdetett felzárkózást és esélyteremtés szolgáló programokat az elmúlt néhány hónapban, mondta a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkár. Sztojk Attila ismertette, ezek célja egyebek mellett, hogy tovább növeljék és segítsék a gyerekek felzárkózását, biztosítsanak számukra esélyt, emellett szélesítsék a meglévő rendszert, bővítsék a bevontak körét, és még több gyermeknek, felnőttnek segítsenek a kisebb településeken is. Januártól 30%-kal emelik a nemzetiségi önkormányzatok működési támogatását. A MÁV is csatlakozott az Aponyi Franciska programhoz. A 2023-ban indult kezdeményezés célja, hogy összefogva gazdasági társaságokkal, segítségnyújtással és mentorálással megtalálják azokat a munkahelyeket, amelyek stabil megélhetést jelentenek a gyermekvédelmi gondoskodásban felnövő fiatalok számára. A belügyminisztérium együttműködési megállapodást kötött a MÁV-val. Végül az időjárásról. Általában erősen felhős vagy borult lesz az ég a folytatásban is, egyes részeken továbbra is párás, ködös idő valószínű, időszakos szakadozások előfordulhatnak a felhőzetben. Néha gyenge eső szitálás, esetleg ónos szitálás is előfordulhat, a szél mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban általában nulla, napközben 4-5 fok körül alakul, de több helyen kezdetben fagyni fog majd. Híreinket hallották.
Csomagom is nehéz, a szívemen is súly, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl. A főbejárat előtt egy másik utazó nézi már a táblát, szoba van kiadó. Kifizettem a számlát, többet adtam, mint ami jár, mert felhívni téged nem volt időm, csak üzenetet hagyni már. Nézz, nézz az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépe megy felhőszám. Nézz, nézz az ég felé, se voltam egyedül sem, egy távoli vidéken várnak rám. Az a érek ma éjszak, ha már a helyem, ahol tépett már a szél, felnevelt az utca, s miénk volt a tér. Őriztek a falak, és hosszú volt a tér, a kelő napra vártam, éltem őszintén. Kifizettem a számlát, mindenkinek amennyi jár, fordulhat úgy, hogy visszajök érte, de nem akarok hazudni már. Nézd, nézd az ég felé, lehet, hogy még látod éppen, ahogyan a gépen megy felhőszám. Nézd, nézd az ég felé, se voltam egyedül sem, egy távoli vidéken várnak rám.
like the ones I used to know. Where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow, the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card. Be white.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
A növekvő légiforgalom nem csak a repülőtereket, a bolygónkat is terheli. Magyar kutatók dolgoznak a jövő repülőgépeinek fejlesztésén, hogyan lehet a repülést egyszerre zöldebbé, gazdaságosabbá és biztonságosabbá tenni. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Vanek Bálinttal, a Hunren Staki rendszer és irányítás elméleti kutatólaboratóriumának igazgató helyettesével beszélgetünk.
Jelenleg nagyon-nagyon kivannak a ma kapható repülőgépek már hegyezve arra, hogy nagyon gazdaságosak és nagyon környezetbarátak legyenek. Azonban nyilván mind gazdasági, mind ökológiai szempontból fontos, hogy tovább is javítsuk a repülőgépeknek a hatékonyságát, és zöldebbé tegyük őket. Ez már szimplán egy tudományterületnek a hatására nem nagyon fog tudni gazdaságosabb lenni, hanem mindenképpen összefogásra van szükség, és amivel mi itt a Stakiban foglalkozunk, az is az, hogy hogyan lehet például a repülőgépnek a robotpilótáját és a repülőgépnek az aerodinamikai tervezését egyszerre összehangoltan végezni. Vannak olyan előnyök, amelyeket egy repülőgép robotpilóta szoftver tud nyújtani annak érdekében, hogy például könnyebb legyen maga a repülőgépnek a sárkány szerkezete, és ezáltal több hasznos terhet vagy több üzemanyagot tudjon magával szállítani.
Korábban beszéltünk arról, hogy a fejlesztések egyik célja minél hatékonyabb, nagy karcsúságú szárnyakat hozzanak létre.
Alapvetően a nagy karcsúságú szárnyak fizikailag azt biztosítják, hogy sokkal jobb legyen a repülőgépnek a hatékonysága, adott felhajtó erő mellett kevesebb ellenállás keletkezzen. Azonban minél karcsúbbak a repülőgép szárnyak, annál nagyobb problémát okoz az, hogy ezek a szárnyak ezek rugalmasan deformálódhatnak. Talán sokan a hallgatók közül is láttak már olyat, amikor egy vitorlázó repülőgép éppen felszáll, és majdhogy nem úgy érzi az ember, hogy felkunkorodnak a szárnyai. Ezek a jelenségek, amik a repülőgépnek a rugalmasságával kapcsolatosak, ezeket vagy merevebb szerkezettel, vagy újonnan esetleg robotpilóta programozással lehet megoldani. És amikor azt mondjuk egy repülőgép tervezése során, hogy a fellépő erőket nem merevebb szerkezettel, hanem inkább okos beavatkozásokkal aktívan a robotpilóta segítségével szeretnénk megoldani, akkor fogunk tudni tömegcsökkenést és ehhez kapcsolódóan hatékonyságnövelést elérni. Ez számításaink szerint, illetve hát nem csak a mi számításaink, hanem európai vezető kutatóintézeti partnerekkel közös számítások alapján a jelenlegi repülőgépeket figyelembe véve olyan 7-8% hatékonyságnövekedést tud okozni.
Tehát akkor ennek gazdasági előnye is vannak.
Ez közvetlenül azt jelenti, hogy minden egyes repülésen 7-8%-kal kevesebb üzemanyagot fogunk elégetni, tehát az üzemanyagnak a költsége az ennyivel csökken egy repülésnél. Ha egy kicsit messzebb megyünk, és azt mondjuk, hogy nem a hagyományos repülőgépeket, hanem úgynevezett csupaszárny repülőgépeket szeretnénk tervezni, akkor ott még egy további 20-25% hatékonyságnövekedést lehetne elérni. Ez azt jelenti, hogy ezeken a csupaszárny repülőgépeken nem csak a szárnyak, hanem gyakorlatilag a törzs is felhajtó erőt kelt, és az egész repülőgépet felhasználjuk arra, hogy fenntartsa magát a levegőben, nem csak a szárnyakat. Ez egy teljesen újfajta megközelítést is jelent. Lehet, hogy például az utasok sem szívesen ülnének be egy olyan repülőgépbe, ami úgy néz ki, mint egy moziterem, hogy nem 3+3, hanem akár 25 ember ül egymás mellett. És itt újra bejön az a dolog, amit korábban is említettem, hogy ezek csak és kizárólag úgy működhetnek, ezek az új koncepciók, hogy több disziplina, több tudományterület együtt dolgozik. Több légitársaság ezzel már olyan szinten foglalkozik, hogy pszichológusok analizálják, hogy hogyan lehet a kabin belső terében az utasoknak a komfortját azáltal növelni. Például a falakra kivetítenek különböző képeket, vagy esetleg a világítással a hangulatot javítják. Műszakilag megoldható a csupaszárny repülőgép, de sem a repülőterek, sem az utasok, ahogy mondtam, még nem feltétlenül vannak felkészülve az ilyen új technológiákra.
Miért kapta azt az elnevezést, hogy csupaszárny?
Gyakorlatilag azért kapta, mert az egész repülőgép egy darab szárny, tehát nem úgy néz ki, hogy van egy törzs, és a törzshöz kapcsolódik egy teljesen külön alkatrész, hanem ezt úgy kell elképzelni, mint hogy az egész repülőgép egy nagy szárny lenne, és a szárnynak a közepében ülnének az emberek.
A fejlesztések mennyiben térnek ki arra, hogy a légiközlekedés ökológiai lábnyomát is csökkentsé?
Tehát amikor azt mondjuk, hogy alacsonyabb az üzemanyagfogyasztás, akkor annak van közvetlenül az ökológiai lábnyomra hatása. Emellett az összes repülőgép gyártó azzal is foglalkozik, hogy mind a gyártásnál, és most már újonnan annál is, hogy amikor az élettartama végét elérte a repülőgép, akkor az újna felhasználásnál is lehessen nagyobb arányt elérni. Ugye egy repülőgépben alapvetően nagyon sok alumínium és nagyon sok szálerősítési kompozit van. Az alumíniumnak az újrahasznosítása az viszonylag egyszerű és megoldott, azonban a karbonszál az egy nehezen újrahasznosítható anyag. Több európai, amerikai, távol-keleti kutatóintézet is foglalkozik azzal, hogy ugyanolyan erős karbonszálas anyagokat készítsenek, amiket utána újra lehet hasznosítani. Ez abszolút a köztudatban van, és ez egy megoldandó feladat.
A kutatólaboratórium szakemberei, ha jól tudom, akkor az Airbus-szal dolgoznak együtt.
Többek között az Airbus-szal is dolgozunk együtt. Az Airbus-szal idestova azt mondhatom, hogy több mint 15 éve szinte folyamatos együttműködésünk van, de most jelenleg például a Dassault Aviation nevű céggel is van egy aktív kollaborációnk. Ők nem utasszállító, hanem üzleti repülőgépeket, illetve vadászrepülőgépeket gyártanak, de ugyanúgy náluk is hasonló problémák adódnak, többek között a robotpilóta és a repülőgépnek a rugalmas viselkedésének a együttes kezelése kapcsán.
Az Airbus már 2035-re szeretne sorozatgyártásban készíteni ezeket az újfajta repülőgépeket.
Itt a 2035-ös dátum az valószínűleg a hidrogén meghajtású repülőgépre vonatkozik. Ha jól emlékszem, 8-10 évvel ezelőtt az Airbus bemutatott egy koncepciót, igazából 3 darab repülőgépet, amiből azt mondták, hogy az egyiket ők 2035-ig sorozatgyártásúvá fogják fejleszteni, és hidrogénnel fog ez a repülőgép üzemelni. Ezt a 2035-ös dátumot pár évvel ezelőtt egy kicsit revidiálták, nem azért, mert hogy műszakilag ne lenne megoldható, hogy hidrogén meghajtású repülőgépeket gyártsanak ők, hanem igazából azt látták, hogy ahhoz, hogy hidrogénnel tudjunk repülni, ami egyébként azt eredményezi, hogy az ökológiai lábnyom jelentősen csökken, mivel a hidrogén elégetéséből vízgőz keletkezik, nem széndioxid. Tehát azt látták, hogy nem csak a repülőgép gyártóknak, és nem csak a repülőgép társaságoknak, hanem a repülőtereknek is fel kell készülniük a hidrogénes repülésre, és ha csak abba belegondolunk, hogy ott van a Liszt Ferenc repülőtér, aminek egy közvetlen csővezetéke van a 100 halombattai erőmű irányába. Ha abba belegondolunk, hogy ugyanezt a mennyiségű energiát hidrogénből szeretnénk biztosítani, akkor ez csak úgy létezik, hogy a Liszt Ferenc repülőtér mellé egy hidrogén vagy egy vízbontó állomást és egy ehhez kapcsolódó erőművet telepítünk, és ezt tudjuk, hogy ez nem olyan, hogy egyik nap eldöntjük és másik nap megvalósul, hanem ehhez nagyon hosszú távú költségelemzések, illetve beruházások kellene.
A repülési teszteket miként valósítják meg? Szimulációkban?
Alapvetően a repülőgépek tervezése és az ehhez kapcsolódó tesztelés az úgy működik, hogy először szimulációkat végzünk. Ezek a szimulációk, ezeknek is van különböző válfaja, lehet egyszerű, időzőjelben olcsó szimulációkkal kezdetleges koncepciókat validálni, utána magukat, ezeket a szimulációkat is el lehet vinni olyan irányba, hogy numerikus áramlás modellezési módszerekkel hatalmas szerverparkok futtathatnak eredményeket. Ezek után, amivel mi itt a Stakiban szintén foglalkozunk, hogy hogyan lehet ezeket a elméletben kitalált koncepciókat validálni úgynevezett demonstrátorokon. Ez jelentheti azt, hogy nem egy 70 méter szárnyfesztávolságú, hanem mondjuk egy 7 méter szárnyfesztávolságú repülőgéppel mutatunk be olyan technológiákat, ami utána esetleg izgalmas lesz a repülőgépgyártóknak. Itt ugye egy kicsikét a saját kutatásainkat is egy kicsit előtérbe helyezzem. Egy általam vezetett Európai Uniós projekt, amit 2019-től 2023-ig vezettem, ebben építettünk egy 7 méteres fesztávolságú repülőgépet, amin bemutattuk az úgynevezett Flutter csillapító technológiát, és az Airbusnál az úgynevezett UpNext divízió, ami az Airbusnak a kutató divíziója, ők pedig valószínűleg jövő évben fognak nagyjából 30-35 méteres fesztávolságú, egy a kettes vagy egy a hármas méretarányú repülőgéppel hasonló kísérleteket végezni. Tehát a projekt vezetője az Airbusnál, ő viccesen azt mondta, hogy ugyanazt fogják csinálni, mint mi, csak egy skálával nagyobb méretarányban, ami még mindig nem a teljes repülőgép méretarány. Tehát azt kell látni, hogy amivel mi itt a Stuckey-ban foglalkozunk, az valahogy egy hidat próbál építeni az elméleti kutatás és az iparban hasznosítható tudás között.
Ön mikorra találja megvalósíthatónak a pilóta nélküli légijárműveket?
Tehát jelenleg is nagyon sok drón repül, ahol az autonóm funkciók, hogy el tudjon repülni a drón A-ból B-be, ez megoldható legyen. Tehát a technológiai oldal az fejlődik, ami egy kicsit nehezebb ebben az a jogi oldal, illetve az, hogy ezt a szabályzó környezet hogyan tudja lekövetni. Tehát egy kicsikét, amikor én elkezdtem ezen a területen dolgozni, akkor mindig azt mondtuk, hogy ez a 22-es csapdája, hogy most akkor először szabályzás legyen, és azok alapján a cégek tudják, hogy mit kell megvalósítani, vagy először csináljunk egy megvalósítást, és azok után a szabályzó környezet ezt le tudja követni. Ezt inkább jelenleg egy ilyen fölfelé ívelő spirállal szeretném apostrofálni. Tehát igazából szép óvatosan, folyamatosan megpróbálják megtanulni az Európai Repülőségi Hivatal például, hogy milyen technológiák vannak, és ennek mik lesznek a következményei. A repülőipar alapvetően egy konzervatív iparág, nem szeret őrültségeket bevezetni, mert azért közvetlenül emberéletekről van szó. De hogy a kérdésre konkrétan válaszoljak, ami a emberszállító repülésben el fog jönni mondjuk 10 éven belül, az, hogy már a repülőgépeken valószínűleg nem két pilóta kapitány fog ülni, hanem egy kapitány, és mellette lesz valamilyen olyan segéd eszköze, nevezhetjük ezt mesterséges intelligenciának, de nevezhetjük ezt egy bármilyen asszisztensnek, ami meg fogja tudni oldani azt, hogy ugyanolyan, vagy még nagyobb biztonsággal tudunk repülni, de nem kell már két pilótának ülnie a pilóta fülkében. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert a COVID utáni időszakban a repülés az 10%-ot meghaladó arányjal kezdett el bővülni, és hosszú távon is 4-5%-os bővülést mondanak, ami azt jelenti, hogy nem fogunk tudni elég pilótát képezni, és ezért mind a légitársaságokon, mind a repülőgépgyártókon ott van a nyomás, hogy hogyan lehet ezt a pilóta hiányt orvosolni.
Ön hosszú éveket töltött külföldön. Ott is kutató munkát végzett?
Az Egyesült Államokban egyetemre jártam, ott végeztem a doktorimat, tehát hogy ott abszolút kutatással foglalkoztam, és utána egy amerikai cégnek európai kutatóközpontjába jöttem haza a doktorim befejezése után, tehát gyakorlatilag mind a két helyen kutatással foglalkoztam. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magamat abban, hogy a magyar oktatási rendszerben és az Egyesült Államok oktatási rendszerében is tudtam magamra kis tudást felvenni. És nagyon érdekes tényleg az, hogy más a filozófia, de mind a kettőnek megvannak az előnyei és hátrányai.
Kérem, foglalja össze a kutatólaboratórium jelenlegi munkáját, amelyekről az előbb beszéltünk.
Stuckey-nak a rendszer és irányítás elméleti kutatólaboratóriuma alapvetően rendszereknek matematikai modellezésével és a matematikai modellezésen alapuló irányítás tervezésével foglalkozik. Ennek kifejezetten fontos applikációs területei azok az autonóm járművek, mind földi, mind légi járművek, illetve olyan nagyon fontos rendszerek, mint például a paksi atomerőmű. Tehát a rendszer és irányítás elméleti laboratórium munkája nyomán sikerült a paksi atomerőmű szabályzását jobbá tenni, ami által 2-3%-kal sikerült megemelni a teljes atomerőműnek az energiatermelő képességét. Ebből is lehet látni, hogy néha egy megtervezett rendszert, hogyha utólag szoftveresen, hogy így mondjam, jobbá teszünk, akkor azzal jelentős hatékonyságnövekedést lehet elérni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy a rendszer és irányítás elméleti kutatólabor vezetésével folyik Magyarországon az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium Program, amelyben a magyarországi fontos szereplőket, akik autonóm járműveknek a kutatásával foglalkoznak, őket fogjuk össze, és nagyon-nagyon szép eredményeket értünk el az elmúlt időszakban, nem csak azzal kapcsolatban, hogy utassunk, hanem hogy egy kicsit megismertessük ezeket a kutatásokat a szélesebb közönséggel. Önvezető járművekkel foglalkozunk hasonlóan a repüléshez, mind szimulációban, mind kisméretarányú járművekkel beltérben, kültérben, illetve foglalkozunk teljes méretarányú valós autonóm járművekkel is. Ezeknek kifejezetten fontos tesztterepe az Alazon autóipari próbapálya, akikkel szintén nagyon jó kapcsolatot ápolunk, illetve nagyon fontos irány még az, hogy amikor autonóm járművekről beszélünk, akkor nem csak közúton közlekedő autonóm járműveink vannak, hanem vannak terepen közlekedő autonóm járműveink is, ami mind mezőgazdaság, mind potenciálisan a védelmi ipar számára érdekes.
Sokakban megfogalmazódik a kérdés az önvezető autókkal kapcsolatban, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni a valós közlekedési szituációkhoz. Gondoljunk a kiszámíthatatlan emberi sofőrökre, hogy elkerüljék a balesetet.
Alapvetően azt kell látni, hogy a önvezető járművek számítógép programokat futtatnak le, tehát nem feltétlenül rendelkeznek azzal a rugalmassággal, mint amivel az emberek rendelkeznek. Azonban, amikor viszont azt látjuk, hogy föl tudunk vértezni autonóm járműveket olyan szenzorokkal, ami éjszaka is lát, ami sokkal messzebb lát, mint egy ember, és mellette ezek az algoritmusok másodpercenként 100-szor le tudnak futni, míg egy ember mondjuk másodpercenként maximum 1-2 döntést tud hozni, akkor azt kell látni, hogy bizonyos esetekben nyilván az ember jobban tud dönteni, de az eseteknek a 99%-ában egy gép gyorsabban és esetleg következetesebben fog tudni dönteni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy mi lesz akkor, amikor az önvezető autók veszik át a hatalmat, akkor azt kell látni, hogy az önvezető autók azok nem fognak szabálytalankodni, nem fognak őrült dolgokat csinálni. Valószínűleg ezáltal sokkal flottabbul és nagyobb áteresztő kapacitással fogjuk tudni használni a jelenlegi útjainkat, tehát mindenki gyorsabban is fog eljutni A-ból B-be. Illetve, ami a legeslegfontosabb, és hogyha az ökológiai lábnyomot nézzük, az én számomra a legizgalmasabb kérdés az az, hogy nem kell majd mindenkinek autót vennie, ami autó a nap 22 órájában egy helyben áll egy parkolóhelyen, hanem ugyanúgy, mint ahogy BKV bérletünk lesz, esetleg lesz olyan, hogy oda hívunk egy autonóm autót, beülünk, és arra 20 percre, amíg használni akartuk, addig mi használjuk, és a következő 20 percben pedig egy másik ember fogja használni. Ezáltal mondjuk heted annyi, tehát hogy egy svájci professzor, aki ebben az autonóm járműves témában az egyik vezető, ő azt mondta, hogy nagyjából heted annyi autó elég lenne az utakon. Na most, ha a mostani útjainkat megnézzük, ha heted annyi autó lenne, akkor mindenki szerintem, aki sétál, az is sokkal boldogabb lenne, meg az is sokkal boldogabb lenne, aki a dugó helyett a gyorsan haladó közlekedéssel el tudna jutni A-ból B-be.
Tehát készülhetünk arra, hogy az önvezető járműveké a jövő?
Én inkább azt mondom, mert jelen is az önvezető járműveké, de nyilván az elterjedésük az fokozatos lesz. Olvastam egy hírt, hogy az Egyesült Államokban például most már nem csak belvárosi övezetekben, hanem most már autópályás övezetekben is kiengedték az egyik nagy gyártónak az eszközeit. Tehát ez az önvezető technológia, ez folyamatosan egyre nagyobb és nagyobb teret kap. Én úgy gondolom, hogy 1-2 éven belül már biztosan Budapest utcáin is fogunk látni önvezető autókat, amit utána nyilván mindenki kipróbál, meg fogja látni azt, ugyanúgy, mint a 4-es metró, az is teljesen önvezető, hogy az elején lehet, hogy volt az embereknek egy óckodása ezzel kapcsolatban, de idővel biztos vagyok benne, hogy mindenki meg fogja szokni, és nem lesz olyan jellegű távolságtartás az önvezető autókkal kapcsolatban, hogy ez majd belevezeti őket a szakadékba, vagy bármi probléma. Mert ténylegesen kutatásokkal igazolva be lehet mutatni, hogy csökkenni fognak a balesetek, és sokkal biztonságosabb lesz a közlekedés, hogyha önvezető autók, nem pedig mobiltelefont nyomkodó sofőrök fognak az utakon vezetni.
Kedves hallgatóink, dr. Vanek Bálinttal, a Hunrenstaki rendszer és irányítás elméleti kutatólaboratóriumának igazgató helyettesével beszélgettünk. Megköszönve figyelmüket, búcsúzik Pécsi Krisztina.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Csak mondják, nő fel és szaladj. Sosan dolgokat meg kell szeretned, nehogy a földhöz ragadj. Lásd meg, állj, hogy emlékezzek rád. Ez így volt a közös közös. Kérdeznék, mi a legszebb szó? A szerelem az, és nagyon jó. Még repülünk 40 éven, vagy 50-60-on át. Mert még a szívet úgy, nem lesz sosem gát. Ezért a látszat mosolyog rá. Egyetlen jó maradt már, ezt miért is tagadnánk? Ezért ha kérdeznénk, mi a legszebb szó, a szerelem az, és nagyon jó. Mindent ülünk 40 éven, vagy 50-60-on át, mert még a szívet úgy, nem lesz sosem gát. Ezért a lát
Cash! lebegted bennem még és még valami más. Álom, napfény, néhány száncsapás az ég, miért is várok még?
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről a lélek szavában. Az eddigiekben a bevezetés után az ige liturgiájáról próbáltunk elmélkedni egy kicsit részletesebben. Az ige liturgia után az áldozat rítusa következik, megjegyzendő, amit Benedek pápa oly nagyon hangsúlyozott, hogy a Szent Misének egyetlen fő része van, de két asztala, az ige és az áldozat asztala. Még régebben magát az áldozati részt is három részre osztotta a liturgia, a felajánlásra, az átváltoztatásra és az áldozásra. Ma már ezt egységben szemléljük. A második részt az áldozatnak nevezzük. Érdemes egy pillanatra megállni, és erről egy kicsit elmélkedni. Mi is az áldozat? Miért is fontos az áldozat? Erről a részről Tarjányi Zoltán professzor úr ír a Mise Kalausz című könyvében. Egy egész fejezetet szentel ennek. A katolikus hitünk központi cselekményének nevezi az áldozati lakoma formáját, és azt mondja, hogy Isten, ami üdvösségünkért tett, föláldozta egyszülött fiát, ez jelenik meg az áldozati részben. Nem csak emlékezünk a húsvéti misztériumra, hanem megemlékező megjelenítéssel jelenvalóvá tesszük, aktualizáljuk. Azért, hogy ezt megérthessük, magyarázni kell kellő mélységben az áldozatot és az étkezést, a lakomát, mint az Istennel való kapcsolat két fontos elemét. A hívő ember bármikor is élt, bármilyen Istenben is próbált hinni, mindig kifejezésre akarta juttatni, hogy az ő életében valóságosan jelen van a láthatatlan Isten, hogy ő rá figyel, ő hozzá igazítja életét, és ez a viszony létének alapja és értelme. Ezt a gondolatot az emberekkel való viszonyban is megragadhatjuk, mert hangsúlyozza a professzor úr, ha valaki nagyon szeret egy másik embert, akkor hiába ismételgeti neki szeretlek, szeretlek, üres formává válhat. Egy idő után a másiknak igénye van arra, hogy azt mondja, bizonyítsd be, alkalmazkodj hozzám, hozz értem áldozatot, mutasd meg, hogy valóban én hozzám igazítod életedet. Éppen ezért hangsúlyozza a professzor úr, látható, hogy a szeretet legmélyebb és leghitelesebb formája az áldozat, mert ez az egyedüli igazolása annak, hogy a másik és a másikkal való kapcsolat az életem fundamentuma. Az élő hitben ugyanezt éli meg az ember az Istennel. A hit tehát nem más, mint ennek a személyes létfüggésnek a fölismerése és ápolása. Vagyis, talán egyszerűbben megfogalmazva, függünk az Istentől, ezt fölismerjük, és ezt próbáljuk ápolni, személyessé tenni. Ezért hangsúlyozza a professzor úr, hogy lényegében minden vallásnak az imádság mellett alapmagatartása az áldozat bemutatás. Ez kifejező eszköze annak, hogy Istennel még személyesebb, tökéletesebb kapcsolatra törekszünk. Már az emberiség kezdetén, az ember megjelenése után már egyértelmű az áldozatnak a megjelenése is. Szikla rajzok bizonyítják azt, hogy mennyire fontos ez az ember számára. Az ókori vallások pedig, amikor áldozatot mutattak be, az emberi életet jelképező eszközöket használtak, vagyis az élet fönntartáshoz szükséges dolgokat. Például gabona, kenyér, állatok, amelyeket étkezésre szántak, vagy pedig speciálisan csak olyan emberre jellemző dolgokat, amit más nem használ, állat például nem használ, illatos anyag tömjén. Ebben mutatják ki, hogy ezek az én életemnek a megjelenítői, ezeknek föláldozása hordozza énem legszemélyesebb önmagam Istennek való fölajánlását. Kicsit bonyolult ez a megfogalmazás, nagyon egyszerű szavakra lefordítva, ez azt jelenti, hogy mindezeknek a dolgoknak, amit eddig említettem, gabona, étel, aztán illat tömjén a föláldozása, azt jelképezi, hogy önmagamat ajánlom föl az Istennek. Az Ószövetség háromféle áldozatot ismer. ilyet mutat be a jeruzsálemi templomban. Az első az égő áldozat. Ez az áldozat azt jelképezi, ennek a lényege az, hogy ezeket az értékeket, amelyek az én életemnek a megjelenítői, megsemmisítem, elégetem, teljesen Istennek adom. Az égés közben felszálló füst imádságomnak, hódolatomnak lesz a jelképe. Az égő áldozat tehát Isten imádását szolgálja. Anyaga bármi lehetett, ami tiszta volt az Ószövetség számára. Szarvasmarha, juh, kecske, szárnyas, gabona. A második áldozat az engesztelő áldozat. A bűnöktől, gyarlóságoktól, tisztátalanságoktól való megtisztulási vágy kezdettől fogva ott van az emberben. Tehát, hogy az ember sajnálkozik, hogy nem méltó partnere az Istennek, aki kiválasztott bennünket, aki szövetségével megajándékozott minket. Meg kell jegyeznünk, hogy az Ószövetségben nem volt személyes bűn áldozat, hanem ezt az áldozatot közösségi szinten mutatták be. Jézus lesz majd az, aki a legszebb, legnagyszerűbb új szövetségi ajándéka az áldozatban az emberiségnek. Kétféle engesztelő áldozatról beszél a jegyzetünk, az egyik a nép bűneiért, erről beszéltünk. Ezt egy hím kecskével tudták le, ha szabad ilyet mondani, azt áldoztak föl, amelynek vérét egyrészt az oltár felé, másrészt a templom legbelső terme, a Szentek Szentjének függönye felé hintették. De volt jelképes bűnáldozat is, a bűnbak szertartása, amikor két állat közül sorshúzással a kijelölt bakra ráolvasták az emberek bűneit, majd pedig a városon kívül a pusztaságba vitték, ahol élelem és víz hiányában elpusztult, vagyis megsemmisültek a vétkek. A harmadik áldozat a lakoma áldozat. Meg kell jegyezni, hogy akivel együtt étkezik az ember, az az emberi élet legfontosabb személyi kapcsolatát jelenti, akikkel természetesen bensőséges viszonyra, szeretetre törekszik. A jeruzsálemi templomban Istennel is együtt lehetett étkezni. Az oltáron égetett családi áldozat adománya az Istennek adott ajándék, mint egy Isten táplálására, bocsánat, megint csak nagyon jelképesen. A család pedig, aki föláldozta az áldozati adományt, az oltár közelében fogyasztották el az áldozati állat bizonyos részeit, amit nem elégettek az oltáron, amit nem a papoknak adtak. Általában bárányt áldoztak föl, és ebből a bőrét és a belső részeit elégették, a jobb lapockát és a szedcsontot a papok kapták meg, ami maradt, az volt a családi. Kedves rádió hallgatók, innet fogjuk folytatni a következő alkalommal a Szentmiséről szóló elmélkedésünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a Szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.